Elvívó színház bemutatóra.
Ember a Petőn, avagy kalandozás az élet sűrűjében. Szatirikus rádiójáték. Írta Vészi Endre. A szereposztásból. Az író Kálmán György. Fekete Tompa Sándor. Vizike Schubert Éva. A szerkesztő Egri István. Portás Kazan László. A hős Kozák László. Történik napjainkban és a filmünkben, Budapesten és egy vidéki üzemben.
Ugyancsak persze?
Oda.
Jól meghúzta a díza.
Jó.
Megkínálatom?
Fecske, köszönöm, most dobtam el.
Azért más ez a vonal, mint 10 évvel ezelőtt.
Más. A világ is más, csak az a kár, hogy az ember közben kopik, öregszik.
Öregszik? Ugyan. Magam egy teljesen a régi. A 10 évvel.
Honnan tudna, ne haragudjon, milyen volt, mint 10 évvel ezelőtt?
Mond magának valamit az, hogy király.
Királyi acél hüvet? Igen. Most is onnan jövök. A hengerelt árut onnan kapjuk, én meg átvevő vagyok már 10 éve.
Nézzen meg jó. Nem ismerni?
Nem harapszik érte, ugye, de fogalmam
sincs. Egy hétig szobatársak voltunk királyban. A gyári szállodán. Hát én voltam az a bizonyos író, aki megírta a Kohó átjutót.
Tudja, hány szobatársam volt már 10 év alatt?
Hát szomszédok voltunk. Igaz, hogy mindig éjszaka találkoztunk. Hát igazán nem emlékszik. Na, maga mindig szomjas volt. Azt mondta, a bensejét fölfalja a szomjúság. Igazán. Nem akarok tolakodó lenni, de sokat mesélt a házas életéről a feleségét.
Az embernek néha jár a szája.
És én is elkövettem maga ellen valamit. Azóta is keresem magát. Szerettem volna elmondani. Szerettem volna megkérni, hogy ne haragudjék rá. Hogy bocsásson meg, mert csúnyán visszajöttem az alkalommal. Vagyis... Jaj, hát hogyan magyarázza? Évek óta készülök rá, hogy elmondom, és most akadozik a nyelvem. Dadogok. Beszélek össze. Amit most elmondok, 1952-ben történt, és jó magam, mint napilag munkatársa voltam. Egy nap a rövid könnyomatos hírt kaptunk arról, hogy egy vidéki kórházati központban átépítik az egyik nagyon hosszút, és a lebontása meg újjáépítése összesen 14 napot számol. Ez műszakilag példátlan bravúr lenne. A szerkesztőség elhatározta, és ebben nekem is nagy részem volt, hogy az építkezés idejére tudósítót küld le olyan embert, aki a nagy erőfeszítésnek hiteles krónikása lenne. Magam is kifejtettem mindjárt az elképzeléseimet, milyen legyen az a nagyszabású riport sorozat. Hivatkoztam példákra, lehetőségeket boncolgattam, és ez lényegében már előkészület volt arra, hogy a riportok szigorú szerkesztője, bírálója legyek. Miden kiderült, hogy engem szemelte ki tudósító.
Itt a szobakult szaktársa. Ötöljük ki a szoba, de csak 4 ágy van benne.
Legalább valami nő volna köztünk, könnyebben beosztaná.
Vagy nehezebben volna egy kis vita.
Nővel nem szolgálhatunk. Majd megoldják. Jó pihenést maguknak, korán kezdődik a reggel.
Jó éjszakát. Jó estét!
Stét!
Tessék? Jó estét!
Stét!
Ja, kérem a szobám! Az igazgatóság már intézkedett a szobámtól. Legalább 2 hetet kell itt töltenem. Nekem ugyanis az a feladatom a munkám, Na, ezért kérem, hogy csöndes szobát adjon. Ezt különben meg is ígérték.
Kilátással a tartra és bóbítás szobalányal és reggelit az ágyba. Hát mit képzelnek itt az urak, vagy taktársak, vagy minek nevezzem? Ez egy dugik, tehát gyári szálloda, és nem az örök tilag a szabadság legyen. tömegszállás.
Az igazgatóságon megígérték, és én ragaszkodom.
Láttad az öt embert az előbb?
Igen.
Azoknak négy ágy jutott, pedig azok komoly melósok. Úgy csalogatták ide őket, kemence kőművesek. Elég könnyelműek, esetleg befogadják hatodiknak.
10 perc múlva éjfél. És amióta leléptem a vonatról, egy másodpercig sem volt megállásom. Fuklosodik a porban, a füstben. Ledugul a fülem a dübörgéstől, az ordítozástól. Verekszem telefonért, nekem jogom van az éjszakai pihenésre. Jogom van, érti uram? Követelem a szobámat.
Minden joga van, de szoba nincs. Nem tudok szülni magának. Még ágyam sincsem a szobám.
Értse meg, uram, én író vagyok, Kelemen Kálmán író.
Ja. Újságtól tetszik jönni?
Igen.
Hát ez más, egészen más. Újság, mindennapi kenyerünk. Hát kérem, van itt valami, de legfeljebb, ha másod magával. Az ideális lenne, van itt egy csendes kis pók, valami átvevő. Hajnalban megy, éjszaka jön, van elmerült kis ember, szótalan. Hát ha elfogadja a szobatársnak, ettársam.
Hát, nem bánom. Nézzük azt az ideális. Csodálatos vállalkozás! 14 nap! Világrekord!
Ez az esemény éppen nekünk való. Szakszervezeti lap magunk, már a profilunk. És nem azért mondom, mert én vagyok a szerkesztő, de ha nem kötne ide a munkám, magam mennék irány.
Ha lebontani a kohót, kicserélni a falakat, újra vélelni, erre nincs példa. A kemencejépíték, a kohómérdezők, a tűzszerészek, mindenki részt akar venni, osztozni a dicsőséget. És ebben a kohóban, a lelkesedés kohójában születik majd az újfajta ember, az a szocialista hős, aki boldog lehet az, akit megbízunk ezen a feladatban.
Nos, azt hiszem, a kollektíva véleményét fejezem ki, amikor azt mondom, végre részesítünk ebben a boldogságban. De még lesz tudósítani.
Hogy én?
Igen, de. Ennyire mi is lehetünk ezzel. Évszámra kuksolt a szobákban, írod a szép, fehércikkeket változó, alakuló életünk. Magas előadásokat tartasz fiataljainknak a valóság ábrázolás problémáiról. Az új emberről, a szocialista erkölcs születéséről, hát vedd a betyárbútot és indul. Mi pedig várjuk a friss, konkrét, példaszerű tudósításokat. Mindnyájan tanulni akarunk tőle. Gyönyörű alkalom ez, Kelemen Kálmán. Piros ceruza helyett végre az írói toll. Elmélet helyett a gyakorlata, a legszebb alkalom. Megfogtad az Isten lábát. És hadd bocsássalak útra a saját szavait. Mindig tárgyilagosan, hóne líra. Hóne csöpögős líra. Hóne csöpögős líra.
Ért engem, Gizike?
Hogyan?
Nem, micsoda kárra, micsoda technika. Olvassa vissza, legyen szíves.
És ezek mind a tűzemberei, a tűzvakmerő mesterei. Ha nem haragszik Kálmánka, milyen a kósz? Nem túl tiszteres magának?
Mit tudom én, hogy milyen a kósz? Az hiszi, van időm odafigyelni. És miközben mondják a falakat, a kohó mélyen ízik a fenékvas, amely az évek során leülepedett. A fenékvas! Vagyis kovász nyelven a medve.
Kisoda!
Medve! És a kőművesek már faragják a tűzálló téglákat, amelyek úgy illeszkednek egymásba, mint tenyér a tenyérbe.
Tenyér a tenyérbe?
E, ó, ne líra, kollégám! Ó, ne csöpögős líra!
A brigádok éjt-nappát éve versenyeznek egymással, és közben időként feltűnnek a feketére pászolódott tűzszerészek, hogy bauxittal dobják
szét. Bauxittal?
És a fekete égbolt megteli piros csillagokkal.
De óne líra, kolléga! Óne csöpögős líra!
És a fenékvas. A medve, ez a konok ellenfél csak kis darabokban törededik, már pedig ezen múlik a vállalkozás sikere, amely szinte lázba hozta az egész országot, hiszen népünk közvéleményünk.
Gyönyörű! Isteni klassz! Te Kálmánka! Nem lehettel, ugye, ha még egyszer figyelmeztetem, hogy gyártan azokkal a vad tűzszeres kohát kajánkkal. És egyébként is, sütenek már ott abban a szállodában? No, Igazán ne vegye beavatkozásnak, de tudja Kálmánka, mint az a riport a világon, ami megírni, hogy de igazán ne haragudjon.
Portás fölkalózolt a szobámba. A szobatársa menni javában aludt. Illetve én is annyira aludt, mint inkább nyögvegyen szerege forgolódott. A portás nem sokat követett el. Meggyújtotta a villanyt, a váratlan fény megcsapta az alvót, mihoz kávoltan feltápászkodott. Sápadtan, holdkórosan nézett körül. Szégyellem azt a villanyt.
Ne haragudj, kérem! A szükség volt pedig. Mindjárt elolvott.
Egészen mindegy, úgyis csak félig aludtam. Van egy cigarettáltatás.
Helyen, tessék, parancsolj.
Kossuk. Mindegy, köszönöm. Nagy reggel megadom. Hánykor kell?
Maga biztosan korábban, mint én. Legyen olyan kedves ébre.
Nagyon korán rakna bánat, mert nem is sírkül, én már ki a vágyból.
Nem. Az jó lett nekem. Tudom, hogy újságíró vagyok, újságba írok is. Újságba. Hát sose lehet tudni, hogy miről marad el benne. Itt vannak ezek a fiatal srácok, kezdők, hogy ember elszántak, fürgé, rámenősek. És már rutinosak.
Miről maradna le? Mi itt a tanulvától? Van darab, dolgoznak ki, senki sem gyönyörűségből. Én az újságban igazán más szeretnék olvasni.
Na, nem kérem, Eftárs, nem értelmék a pszichológiát. Az embereket ugyanis izgatják ezek a tudósítások. Nem megváltozott a munkához való bízni.
Nem akarom kiábrándítani, de én elsőnek a sporttal lakozok. És legtöbb ember így van.
Legtöbb ember, nem bocsásom meg Eftársom, de honnan tudja maga, hogy hogy van a legtöbb ember? Perspektíva kell ahhoz, áttekintés. Komplikált dolgot az a Eftársom.
Lehet, hogy igazán. Az ember érteni nem is a komplikált, de az egyszerű dolgokat. Hogy igazán eligazodna bennük. Na, aludjunk. Jó, legalábbis próbáljuk. Nem megy és nem megy el. Az embernek kihív a belseje.
Hát mi a baj?
Éppen az, hogy semmi. Azt mondtam magának, szaktárs, ha az ember megérteni a dolgokat, az egyszerű dolgokat, a saját dolgait. Nem haragszik, de villanygyújtok. Buszálok kis vizetőnök.
Jó, csak egész nyugodtan tesz, hogy ne szavartasd.
Langos az a víz, mint a kocsolya, és rozsba ide van. Na, aludjunk, aludjunk mindjárt itt a reggel. És engem még ott napig itt tart ezt a rosszabb kényszerogott várakozás. Hengerolt árukkal átlagot a gyáramnak, ezek meg lefésték a terminus, és fizetnek. Kérem szépen, boldogan fizetik a fogdért. Mindig lefésik a terminus, és mindig fizetnek. És mindig boldogan. Én meg itt sorvadok, otthon pedig az asszony. Az ember felfaj a türelmetlensége. Mi hát az? Nem orvatos.
Boldogok. Mondjuk, mindig izgatott az élet sűrűje.
Élet sűrűje. Köznap ügyeteket egyszer ügyek beszélni szégyenlőnk. Ha kaphatnék még egy cigarettát, majd értem meg, hogy ne tessék fáradni vele. Így, az első sluk a legjobb. A jó füst elönti a bensőmet, és egy pillanatig, de csak egy pillanatig nem gondolok semmire. Aludjunk, tegyük el magunkat. Habár...
Igen, az én felelősségem se kevés. Az események nyomában visszatértem nagy üttetést, a lelkesedést, az íramat. Az se kis gomba. És igenis az élet sűrűje. Ez a rejtelmes ős gozó.
De ón el íra, kollégám! Ón el csak az ős líra!
És megmondom őszintén, lúg a felém sok szakmai dolgok.
Tele vagyok bizonytalansággal, félelemmel. És mindig arra gondolok, hogy valaki megjelölt. Ezek a fiatalok ugyanis. Hát, igen, otthon az asszony, szép, tiszt asszony, a bőre hibátlan. Mi vagyunk mai gyerekek, 17 éves lányom van férnél. Így aztán ketten élünk az asszonynal. Igaz, olyan egy nő, hogy még ma is megfordulnak utána az utcán. Megtartotta frissességét, mint egy jószagú alma olyan, akik finoman kézbe lettek és fényesre töröltek. Éppen olyan. És hogy aki a lányunkat nem tudja, 30 nap se hinni. És ez az, kérem, ez az. Mert megmondta az asszony, Józsi, változtas, ez a lándorulat nem nekünk való. De mikor így jól keresett, meg aztán így szabad is az ember jönni, legyen. Pedig micsoda prima motorszerelő voltam. Igen, szattás, én mindig utol vagyok, és ő... Mit csinál vajon ő? Egy-egy fonnyat, fogyott, emésztette magát, de mostanában szinte megvidámodott, süt a nap a szemében szaktás. És ez a keserves. Ez rosszat, nagyon rosszat jelez. Úgy lehet, hogy a legrosszabbat. Amíg én itt eszem magam, addig ő oda-haza, aludjunk minek ez a sok buta beszéd. Persze, sok gond, meg az élet sűrűje, itt tettek mondom, ugye. És akkor ideállok én evel a keserű szívemmel, evel a keserű számmal, igaz is. Aludjunk, ha tudunk.
Olvassa vissza az utolsó mondatot, kérdés.
Bennül a brigád 207%.
Ugye izgalmas?
Igen.
A brigádok két napát éve versenyeznek egymással, hogy határidő előtt befejezik a fúgó átépítését. A kék brigád 60%-a múlta felül.
Első oldala szanyag. De nyugtatom ezt Kálmánka. Olyan tágyatnak értem a hangját.
Kontor brigád 302%.
Ugye Kálmánka, olyan trinitéven irigyek az emberek, de én teljes szívemből képviselem magát. De ne vegyek tolakodásnak Kálmánka, amióta maga, szóval olyan üdvözlési szerkesztőség, olyan szivár, olyan elhagyatott, hogy... Abba! Kontorbrigád 302%, nagyon klassz! 2 perc múlva éjszél. Kálmánka! Lezzátta!
Azokon szép álmokat, Kizike!
Szép álmokat, magának is! Nagyon szép álmokat! Jó az ágy? Megszoktam már? Átadom a szekeszőasztást, aki akar beszélni magával.
Te ragyos jelenem?
Igen.
Igen, fiam. Hogy? Igen. Ezek a te 20%-aid már megjelentek a délutáni lapban.
Lehetetlen. Most diktálták őket.
És ez ne forduljon elő még egyszer. Mert akkor leváltunk, fiam.
Valaki mindig megjelent. A láthatatlan riporter. Akárhová megyek, már járatott. Én küzdködöm a telefonnal, szétszakad a vonal. Ő már leadta a jelentést. És hiába az én árnyalt írói stílusom, hiába írom le a kohók, rozsdapiros fényű megfestett a beget, és a Martin Kementig egyforma vékony kéményei körül ribontak, világítottak a könnyű fehér szikre, az elkezdő piros terülhája egyből kihúzva. Nagy a kilúgozott szöveg. Sámsonnak lenyűltek a haját, nekem kiírják a szeregemet.
Hol elír a kollégám? Hol egy csatagős líra?
Ez nem csatagős líra, ez irodalom.
Utálom az irodalmat.
Ez nem igaz. Otthon titokban Prusztot és Joyce-ot olvasol, és Rembo-t és Napoleon.
Az olvasó tényeket akar, 100%-okat.
Az élet sűrűjét akarja.
Az élet sűrűjét, világot, teljesítmény, százalékot, munka, módszer átadás.
Valamint nem éltek. A kiskolyamban az egész. Az újságnék a főiskolán ez a témám az irodalom és a valóság. Az igazság szerepe az újságvilágban. Mi a tipizálás? A holnap csirályi jelenünkben.
Otthon az asszony, szép, tiszta, a bőre hibátlan.
Nem érdekes, magány, kis magány, nyavagyás.
Bendul a brigád 350%.
Klá, isteni klá.
Valaki mindig megelőz. Ő szakad a feje. Leállandó zaj, a megafon, a dicsőség táblát, a szégyen táblát. A kényszagos sivirű este. Mozdonyok bibereknek a sárga por a cipőmre tavad, a szívemre tavad.
Teljesítmény, százalékot, munkamóter átadás. Az olvasók elhintek.
Megint jó korábban, nem volt akkor?
Nem.
Nem jó korábban. Ovávus volt, hogy csak ovávus szemevált. Tud minden meg a maga útján, és higgyel, nem készítel semmiről. A végén minden elkészül, elrendeződik. Ezt tanulja meg.
Könnyű meg erre? Megbocsásson. Maga csak arra gondol, hogy így a feleséged, meg úgy a feleséged, de hogy igazítod az ország, hogy a szedők túlórádnak. Szerencsére az emberek többsége nem úgy gondolkodik, mint maga.
Van lehet, de az én helyzetem más. Nehéz ezt megérteni, hogy az ember félti a magáit. Még aztán, ha végig gondolom, most már ő a türelmes, a belátó, még jó figyelmeztet, nehogy lekéssem a vonatról. És vigasztal, ez a beosztás se tart örökké. És ettől olyan nehéz a szívem. Mert ugye ott van neki az egész szabad este. Azt is megértem, tiszta egészség az az asszony, csupa jó kedv. És a férfi ember hamar megszabadul, hogy hol lehet keresni. Hát mi jó a faktás? Mondjuk meg magunk között, mi se vagyunk különbek. Elnyi már megint álomba beszéltem magát. A mindenit ennek a keserű szívennek, ennek a keserű számnak.
Vagy a robbantásokat is kizik?
Hallom, remélem Kálmánkat ablakból néz.
Igen, egy nyitott ablaknál állom. Már megszoktam az ágyat kizik, a koszttal sincs semmi baj.
Hát.
Jó, akkor mondom tovább a szöveget.
Igen, igen.
Szokatlanul sötét este, mondhatni tömör sötétség.
Három.
Hogy ezt úgyis kihúzza az öreg? Beszéljen meg az öreg. Írja a színeket, sterilizál.
Tovább.
Jó, mondok tovább. A kohót fehéren habzó reflektorok osztomolják. Óriási a tömeg.
Mi tömeg, Kálmán?
Krumplégulyás volt vacsorára, nézik el. Mondom tovább, jó? A brigádok ármája lelkesedése, versenyváza...
A lényegről beszélek.
A lényegről, Gizikát, arról beszélek, ez a lényeg. Hogy az öreg meg kevesli? Hát megmondtam, hogy mit tegyen az öreg. Mondom tovább, jó?
Igen.
Még mindig a medvét osztromolják. Az imént beszélgetünk moldoványi főmérnökjártással, a munkálatok vezetőjével, aki elmondta, hogy a medve...
A gyomra milyen állapotban?
Gizikát, benne vagyok a szukban, na. Megmondtam, hogy semmi baj a gyomromnak. Mondom tovább, jó?
Igen.
A legizgalmasabb munka most folyik éppen. Az összeolvadt vasat robbantással akarják eltávolítani, az izóvas a kokszport adagolnak és... Megint robbantanak mindig.
Folytassak
el meg! Jó, mondom tovább. Kokszport adagolnak és... Tíz! Vidike, tízbe látni kellene! Most begyulladt a koksz, és minden csupa vérveres fél. Aztán a hatalmas valószínűleg érvétlen. A tűzoltó! Vigyük el, a tűzoltó! Felvonultak a tűzoltók, mert a tűz belecsapott a tetőt. A hatalmas térség egyetlen mozgás. Mindenfelől ömlik a vastag vízsugár. Ez nem magának mondom. Ez diktálom, egy anya. Első oldal a szenzáció. Figyeljen!
Igen.
Most meg a sűrű, vastag, valószínűtlenül húsos gő. Körülfogja a tetőt. Micsoda tűzbehet. Elhatott. Elolvasztották.
Folytassa, írom.
Magának mondom, nem magának mondom, a nyilvánosságnak.
az olvasónak, az országnak. Írja, írja csak minket! Heroikus munkával sikerült eloltani a tüzet, amely az egész építmény pusztulással fenyegette. Ebből kell majd címet csinálni, Gizike! Első oldal a szenzáció.
Na, pusztulásra fenyeget. Na, végre! Hogy valami tisztességes anyagot adott ez a kelemet.
Most jön csak a klassz szerkesztő.
Tovább.
A tüzet meglepő gyorsan elfojtották, de újabb baj történt.
Yeah.
A tető gázkieresztő telepének horga eléget, yeah. A telep rácsappant a nyílásra, és most azt fenyeget, hogy a kúhóban rekedt gáz bármely pillanatban felrobban. Ez ugye klassz szerkesztő.
Gyerünk tovább.
Ebben a drámai helyzetben felvetődött tehát a szorongató kérdés.
Pillanatig termékeny.
Termékeny?
Szinte sorra van ötve.
Termékeny?
Száz meg száz ember visszafogott
kinteni.
Tovább.
Mert ettől a vállalkozástól függ. Ezen a pillanaton. Minden perc drága. Bármikor robbanhat a gáz.
Tovább.
A drámai várakozás után valaki kilép a tömegből.
Egyből?
Most már csak azt látni, hogy aprózott gyors mozgással fölfelé kúszik az állványon, eltűnve és előbukkanva a gőzben.
Tovább.
Csodálatos!
Nézzétek!
Valaki a dárványon! Amint a tetőre ér, létrát támaszt a kupolának. Igen, a létre. Iszonyú magasság. És most rácsúsznak a reflektorok. Kísértetjes látványú vibráló fehér fényben. Az emberből csak néhány körülhatárolt, fegyelmezett mozdulat látszik.
Körülhatárolt, fegyelmezett mozdulat látszik.
Tovább.
Ennek a látványnak már nincs is alakja. Ez maga az emberi akarat, mely pontosan, fegyelmezetten működik, holott minden pillanatban felrobbanhat a kohó.
Klaas, isteni!
És a világ semmivé válhat. Azt mondja, hogy körülöttem most sodorja össze a horgot. Szinte versenytudás a pusztulással, a halállal.
Részletes műszaki leírás kérek.
A horgot sodorja ott a tédik a magasban. A robbanni két kohó tetszik. Aztán egyszerre heves sütőtér. Gáz kiszabadul.
Na, ki az? Tessék!
Már elnézést kérek, tisztelt íróhelytárs, hogy ilyenkor zavarom. Az első állam a legjobb, de hiába. Az újság, minden napi kenyerünk.
Jó van, tessék, mi az nem megint?
Hát az igaz, alhatta magának, nyugodtan, mert a szobatársa elmaradt. De sajnos nem én vagyok a hibás. Telefonhoz hívják.
Telefonhoz?
Itt pedig a szerkesztőség Budapestről.
Várjon csak állnak a... Adom a szerkesztőasztalat, de azért én megkérdezem magát.
Jelenleg?
Igen. Igen, én vagyok. Ugye mondtam, hogy első oldal az mondja, hogy igazi ős.
Igazi ős. De hogy hívják? A nevét elfelejtettem.
A nevet, kérlek, hogy
a neve, de szerencsétlen. Név nélkül a riport semmi. Sőt, tovább megyek. Ha nincs interjú a hőssel, az egész munkát kifúj tojás. Sőt, tovább megyek. Mi? Hagyj itt mondtam. Most 10 perc elmúlt 10. Előkeríted a hőst. Beszélgetsz vele, és legyiktálod az interjú. Éjfél után egyig várunk. Enélkül nyerni lehetünk meg. Értetted?
De kérem, följön a kertet. Nekem tudnom kell a nevét. Szükségem van rá. Enélkül az egész munkát...
A nevét én sem tudom, azt nem ismerem.
Valaki csak ismeri. Valaki csak tud róla.
Eltűnt. Erre még nem volt példa. Senki sem ismeri.
Jelentkezik a trukkivatár az az ember, aki vágja a tetőn.
Az, aki a tetőn járt.
Ismertem egy olyat, de az volt kóros volt.
Mint kérem, fuvarosok vagyunk. Lóval pedig bajos a tetőre kerülni.
Összeházasodtunk, kérem, és most már szinten vagyunk.
Azt mondta, kérem, itt találom. A hős, aki fölmászott a tetőre. Hideg nélküli
ember. Itt semmiféle hideg nélküli ember. És hiába taglászni, ez itt nem találkozik egy piszkos hazugság.
Tudom, kire tetszik gondolni. Láttam én őt, láttam már. Ott lépett ki előttem a sorból, nem nézett se jobbra, se balra, csak neki az állványnak. Még látni is ott volt, amikor mászott fölfelé, mint a majom. Itt van a szemem. Azt mondják, valami idegen szerelő volt. Hát ezek jönnek, mennek. Egyszer itt, máskor ott.
Eltűnt, elszívódott, senki sem ismeri, van, aki a tetőjár. Lóval pedig bajos a tetőre kerülni.
Hideg a tetőre!
Itt nincs semmi hideg nélküli ember. Ez a két balkezes, és ennek drukkolok én. Ha nem leszek bolond lekötni magam egy ilyen balfácánhoz.
Több perc hiányzik az észrevet. Minden munkám, minden erőfeszítésem kárba vész. A lelkesedésem, a tudásom, a presztízsem.
Ja, fiam, az íróasztalnál könnyed. Elmélet, piros ceruza, óne csöpögös lira.
Mindenhol keresem. Könyörtem, kitettem a szívem. Átvágtam magam a toladók, mozdonyokon, teherautókon, anyagot szállító embereken. Kilométereket gyalogoltam, és sehol semmi. Söntések, alvó emberek, vadulti partik, a képemben rögtek.
Ja, kérlek, egészen más dolog az újságíró főiskolán oktatni.
És a főnök? Ez a cinikus öreg már alig várja, hogy megalázzon, hogy az értekezleten az egész szerkesztőség jelenlétében kiállítsa rólam a bizonyítványt.
Nem kellett volna nagy szólni. Így a valóság, úgy a valóság. Nagyon kényes dolog ez, nagyon bonyolult.
Az élet sűrűje. Nem tudok eligazodni benne. Belátom teljes kudarc. Pedig kérlek szépen...
Fantázia. Az kellene most. Fantázia. De elszoktatok a képzelettől. Ha volna benned kis vagányság, vagyis meg tudnád írni, mintha csak ugyan beszéltél volna vele, mintha hosszú és fáradtságos keresés után ráakadtál valahol. Mint a benyitnál a szállásra, nyakig csatakosan, reszkető kézzel, és egyszerre csak megszólalni valaki a tűz mellett. Igen, eltárs, én voltam az. Nem találod sehol? Találd ki! Nem beszéltél vele? Beszélj helyette! Ez az egyetlen megoldás.
Hát, elkészült a riport, kizike, kérem. Hívja, legyen színes.
Megkerült a hős. Gratulálok, Kálmánka. Szívből gratulálok.
Igen. Igen, én voltam a tető. Én voltam.
Engedje meg, hogy megszorítsam a kezét.
Ó. Kérem, nem tesz semmit, ez volt a kötelessége.
Ha megengedi, mindenek előtt a neve.
A nevem? Hát a nevem egyszerű proletárné. Kérje, mind a tenyerem. Fókos János vagy.
Amikor előlépett a tömeg, gyönyörű pillanat volt.
Nincs benne semmi különös. Mondtam is a feleségemnek.
Feleség? Család?
Igen, igen, boldog családi fészekkel, tehát én a népmozgalmi feladatnak is elegettettem. Öt viruló gyermek atya vagyok.
Büszkék lehetnek az asszonyra?
Hát kérem, rendben megteszi a magáé.
Az író itt kénytelen megszakítani a beszélgetést, hogy néhány odavetett recsetvonáson lekísérve ábrázolni a hőst. Nos, Fokos János, vállas, nem túl magas, inkább zömök férfiú, acélkék szemében elpusztíthatatlan derű. A mélységből hozta ezt a derűt. Domború melkas a homlokának sugárzó tisztasága, és szégyenkezően férfias mosolya szinte kiegészítik egymást. Csak nehezen lehet szóra bírni, szűk szavú, mint a kemény, tetterős férfiak általában.
Ó, semmi az egész, kérem. Éreztem, hogy az egész ország engem figyel, az egész dolgozó nép, és hogy a vezetőink is ezt lasszolgatják. Milyen ember ez a Fokos János? Vajon megfelel-e a beléje helyezett bizalomnak? És ez adott olyan lendületet, hogy kiléptem a tömegből.
És acélos léptekkel elindult a cél felé.
Hát igen, igen, acélos léptekkel, mert így szoktam. És ha szabad, innen üzenem azoknak, akik bíztak bennem, hogy igyekeztem megfelelni.
És amikor elkezdett kapaszkodni fölfelé a lajtorján, amikor éges föld között leregett és tudta, a kohót bármelyik pillanatban szétveteti a gáz, mire gondolt akkor?
Hogy mire? Hát, hogy is magyarázzam. Arra gondoltam, hogy amint csak tehetem, átadom tapasztalataimat a szaktársaimnak. Én ugyanis az az ember vagyok, aki minden erőmmel harcolok a szakmai sovinizmus, meg a döntés ellen, amit még az átkos múltból örököltünk.
Gyönyörű! Lenne szívettel elmondani részletesen a tapasztalatait. És elmondta részletesen.
De most, ha nem haragszik az elvtárs ide aludni, térni, kell a friss erőmmel, holnap újból nagy feladatok várnak, és még rá is kell vernünk jócskán, hogy megelőzzük a Bendula brigádot.
Ez így, helyes, tehát további jó munkát, és köszönöm, olvasoljunk a szakszervezeti dolgozók nevében. Köszönöm, köszönöm, és szép állókat, nyugodtan a Fokos.
Istenkém, köszönöm neked, éjfél után kettőkor, köszönöm, hogy Kálmánkát ilyen nagy sikerre segítette. Nem mondom neked nyíltan, már egyáltalán nem bíztam benned. És tudod, kérlek szépen, jó Istenként, kezdett az ügy rémisztően kellemetlen lenni. Mert tudja, az ember kis figyelmet szentel a másiknak, mindjárt meggyanúsítják ezzel avval. Nem, nem mondom. Jól esik, hogy egy kicsit összekompromittáltak vele, de amikor kezdett rosszul állni az ügy, amikor úgy látszott, hogy borzasztóan lehég ezzel a riporttal, ilyen hangokat is lehetett hallani, ja hát ez a Gizike, ez a Kelemen Kálmán tartnyalója, sőt, besugója, ilyesülik. Ez biztos, hogy mondták. Nancy az alt is diszkréten elárulta nekem, meg aztán a pofájukon is látszott. Nem, nem születtem hősnek. Ne haragudj Istenként. Kezdtem én is visszakozni a nagy szimpátiámmal, végre is az ember nem kötheti magát egy bukott valakihez. Hát ez nem volt okos, hogy amikor Kálmánkát elméleti baromnak nevezték, élettől idegen tuloknak, komplett ökörnek, én is bólogattam, mert mit tehettem volna mást. Hát persze, most megváltozott a széljárás, hogy Kálmánk ezt az isteni kitűnő riportot leadta. Most egyszerre mindenki előre tudta, hogy így lesz, és hogy ez a Fokos János micsoda kemény férfias és osztályharcos dolgokat mond, állítólag tűzdezetben Fokos János brigádok alakult, az a tisztítás az ipari rovatról már nagyban szervezi a dolgokat, és el lehet képzelni, hogy milyen nagy a szenzáció, hogy a kőszív öreg, a főnök, elküldi Kálmánkáért az új papírtát, és holnap megünnepelteti az egyik szerkesztőség jelenlétét. Állítólag lesz prémium, és lesz kitüntetés. A rotációsok már morognak, igazán szenzációs lesz a lap. Hát, jó istenki, ne arra gudj, hogy ilyen későn, ilyen szokatlan időben fordulok hozzá, de én is megmenekültem egy nagy kellemet messzétől. Na most negyek mosakodni, kis púdert rakok az orromra, és visz haza az inspekciós kocsi. Hát, arra jó istenki, ilyen az élet. Az embernek nagyon körül kell néznie. Hát, még egyszer köszönök neked mindent, és kívánok nyugodalmas jó éjszakát, Annel.
Hajnalban felrázták. Kocsit küldött értem az öreg. Először csak szédültem, ámultam. Agyvér szegénység. Előttem állt a jóságos bodor, legderezabb gépkocsi vezetőnk. Gratulálok neked, Kálmánkám, viccot. Nálunk mindenki tegezi egymást. Szívből gratulálok. És kifejtette, hogy a riport, amit küldtem igazán elsőrangú, és nincs meg egyik lapnak sem. Még azt is hozzáfűzte, hogy erősen prémium szagú a dolog. És valóban a klubszobában terített asztalok. Fekete kávé, szendvics, kristályvíz. Mindig alkoholmentesen ünnepeltünk, nehogy az ingyenes fogyasztás a zavarja fegyelmezett gondolkodást. Az öreg ez a törölmetszett vén róka, hogy úgy mondjam, méltatta a munkámat, és nem riasztotta néhány tömör általánosítástól.
Azért mondom én, és ezt nem győzöm mondani meg. A legnagyobb csodára mégiscsak a valóság képes, mert így. De most jöjjünk nyilat, nagyszerűs szavakkal, de ugyanakkor férfias tartózkodással Kelemen elvtársunk riportja nagyon klasszikusan emeli ki ezt a jelenvonást. Szóval, ahogy a hős elmondja a magáit, az már nem is rotációsra való. Az már bánta kívánkozik. Na, Kelemen elvtársunk meglepő produkát. Ő maga is megújult abban a folyamatban, ahogy találkozott a nyers, a hamisítatlan élet.
Azért volt utána egy kis napszis az öreg szobájában, ahol néhány vezető munkatárs kocintott a riport sikerére. Gizike, szegény. Úgy beszélt, mint a ő is részesült volna ebből az ingyen pálinkából.
Ne haragudj, Kálmánka, úgy lerohanom, mert már magának most a fejesség között a helye, de én iszonyatosan boldog vagyok. Olyan boldog, mintha én végeztem volna első helyen a szerkesztőségi gépírónők prágai versenyén, vagy pedig... Kálmánka, vegye észre. Észre kell, hogy vegye bármilyen életetlen is, hogy én nem közömbös értelekkel. Az egyetlenek vagyunk, akik magáról.
És ezt a vallomást tettem magammal Királdra, mert már kora délután repített a kocsi vissza. Perceken belül várható a nagy olvasztó átépítési rekordja, és erről nem szabad lemaradni. Jóságos bodor gépkocsi vezetőnk beszélgetési kísérletei rendre csődött, mondtak. Ültem magam baroskodva, szívemben az égető hazugsággal. Mellettem ült láthatatlanul a kitalált hős, a rózsaszínű hérosz, és a dobhártyámon dörömbölt a félelmetes dicsőség. A délutáni lapok rövidítve bár, de átvették az interjút, és a rádió szó szerint kezelt. Fokos János békés családi életével, az öt jól táplált gyerekkel, lelkesen megfontolt szavaival belépett a köztudatba. Összezúzva és magamtól undorodva érkeztem a helyszínre. A 14 napos rekord holnapra várható. Végig alhatom az éjszakát. Szobámban önnek ölökni, hogy itt is utol érjenek a gratulációk. Meggyújtom a villanyt. Ah, szobatársam megkerült már ágyban. Karja a feje fölött a párnán, fára tart a gondterhelt és szigorú. Odakint fények lobognak. A sokféle munkazaja összemosódik. Aludni kellene. Legalább éjszakára megszabadulni a nyugtalanságtól. De nem lehet. Nem és nem. Mert ez az átkozott szobatársam, ez a nyughatatlan ökör, a dúlt a lelki világával. Hát, micsoda munka lesz átmegelni ezeket az embereket. Öntudatra ébreszteni őket.
Igazán örülök, hogy megérkezett, mert arra gondoltam magamba...
Köszönjük, hátra.
Akkor kvittek vagyunk, mert én is. Én is odahaza voltam, illetve...
Hát azért volt üres az ágya.
Azért. Odahaza voltam, még nem is. Már vártam is magát szaktársam, hogy elmondjam, mert feszíti az embert. A tegnap este meg az éjszaka...
Bocsásom, meg nagyon fáradt vagyok.
Jogos, teljesen jogos. Azért tudja, amikor nyitotta az ajtót, amikor villanyt gyújtott, én annyira megörültem magának, mint egy jó barátomnak. Furcsa egy este volt a tegnapi. Még most se tudom, hogy hány az állapra.
Holnap nagyon korán szeretnék fölkelni, ne haragudj.
Tudja, már 11 felé járatott az idő, és éppen indult egy teherautó Pestre. Mert itt folyton jönnek-mennek a kocsik. Engem meg lökött, hajtott a nyugtalanság. Mondom a sofőrnek, elvinne szaktársam. Mire a házunk elé értem, hajnalodott.
Hát ide hallgasson, ha én magát megírnám. Így, naturálisan, az arcomba várnak a kéziratot, hogy ilyen munkás nincs. Bocsásson meg, de az ember több férfiasságot várna. Amíg mindenki lázban ég, megfeszítve dolgozik, addig maga kérem.
Jogos, teljesen jogos, rám olvashatja szaktárs. Hát igen, képzelje, csak ott találtam a kapu előtt, és nem volt képen benyitni. A saját lakásomba. Betörni az asszonyhoz, váratlanul. Hát mit tudom én, mit találok?
Na, legalább ebben lenne határozott. Legalább ennek járna a végére.
Mondom, hogy jogos. Csak jártam a kapunk előtt föl és le. Az emberben van szégyen érzet. Aztán már lassan világosodott, menekültem, mint a tolvaj. Gyerünk a Pahidvarra is vissza. Aztán a vonat, az egész napi döcögés. Ne haragudjon, de el kellett mondani, mert megfullad az ember. Nem vagyok én ilyen sok beszédű. Én olyan nyugodt ember voltam, de olyan nyugodt. A kezem most is, mint a műszer, precíz a fogásom. De az idegeim... Hát, ezt sikerült megint álomba domálni. Elnyomta a fáradtság. Egész nap futkos, rohangász, hajtja maga körül a füstöt. És minek? Persze, persze, az élet sűrűje, így mondja. Jaj, verám, verám. Aludjunk.
Még nem volt körvonala semminek, de már szürkült. Éreztem, hogy ébren vagyok. Azért valójában mégsem voltam ébren. A szobában két ember beszélgetett, hogy inkább suttogott. A suttogás sokkal inkább átható az idegeken, mint a hangos beszéd. Arra muszáj odafigyelni. A szemhéjam alól néztem őket. Ott ült az én emberem az ágy szélén, a feleségével. Friss, gömbölyű asszony. Csupa jókedvű mozdulat, retkedő élet. Jól írta, hogy a szobatársa. Na most teljes a boldogság. Most megbizonyosodhat komoly, mire képes az asszonyi szív. Fölült az esti vonatra, egész éjszaka rázotta magát, mert olvasott a tűzről, a veszélyről, és eljött. Feküdtem lehunyt szemmel, a szavak puhán levegte körülöttem, és most jól esett bizalmas suttogások. És egyszerre csak, mint egy horogütés.
Igen, igen, Zorán, most már elmondhatom. Én nem találtam a helyen. És hidd meg, én is abban a fél órában éreztem embernek magam, akkor este. Mert tehettem valamit. Amikor a főmérnök elkiáltotta magát, hogy kimegy a tetőre, tudtam, egyes egyedül én. És nem, hogy féltem volna, de inkább örömet éreztem. Igen, amikor felmásztam a tetőre, hogy az eléget horgot kicseréljem.
Hogy kicserélj az eléget horgot? Miket beszélhet itt össze-vissza? Mivel lehetett ez itt az asszony?
Tudod, velem, ott álltunk a füstben, hullott sűrűn a pernye, és valaki azt mondta mellettem, robbanhat, bármelyik pillanatban robbanhat.
Ott sem volt. Olvasd a riportomat, abból veszi.
Ott álltak kérekszépen az emberek szorosan egymás mellett. Mozdultak, és meg nem is. Én meg rád gondoltam, hogy szép csillagos az este, te meg otthon vagy, egyedül. Valamit csinálni kellett, mert éreztem, hogy megfulladok. És ez kilökött az emberek közül.
Egyetlen szó se igaz. Micsoda beteges fantázia. És az asszony tátott szájjal figyeli, eszi a tésztát. Milyen komplikált az élet. Ezt írd meg kellene.
És ahogy másztam felfelé a létrán, mindig nagyobb lett a csend meg a nyugalom. És már csak csillagok voltak körülöttem. Emlékszel, Veronkám, mit húzattam neked, amikor megkértem a kezedet? Ilyen világos szeme nincs senkinek. A napsüt szemedből erre gondoltam.
Gécs! Polgári Gécs! Tiltakozom!
Szóval a falakon átérződött a forróság. Olyan volt a kohó, mint egy nagy emberi test. Lélegzett, és a szíve is dobogott. Aztán kérlek szépen a többit a kezemre bíztam. A kezemre bíztam az életemet. És ahogy sodortam a drótot, könnyű lett a szívem. Most én hazalátok hozzád, Vera. Látom, hogy becsúszol a hűvös, tiszta ágyba. Látom háló inged alatt a melledet.
Naturalizmus, pornográfia.
És jaj, de szerettem volna melléd bújni. És amikor újra földbe tért a lábam, indult éppen egy kocsi, mert mindig jönnek, mennek a kocsik, akár nappal, akár éjszaka.
Aztán reggel megtaláltam az eléget forgott az ágya mellett. Elhozta emlékül, és ott felejtette nekem. A lelki nyugalmamnak. És ezen a horgon akadtam volna fenn. Olcsó jelkép volna. A múltamon akadtam fenn. Elmondjam a tanulságot.
Vészi Endre Ember a tetőn, avagy Kalandozás az élet sűrűjében című szatirikus rádiójátéka hangzott el. A szereposztása következő volt. Az író Kálmán György, Fekete Tompa Sándor, Gizike Schubert Éva, a szerkesztő Egri István,
portás Kazan László, a hős Kozák László. A többi szerepet Bikádi György, Csók István, Gál János, Jákó Pál, Szomolánkai Kovács Ernő, Mikes Lilla, Nyerges Ferenc, Seres Erzsi, Szirmai Jenő, Szó György, Verdes Tamás és Wagner Gertrúd játszotta. Dramaturg Lóránd Lajos. Rendezte Cserés Miklós doktor.